kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lesz folytatása az aranycsapat mítoszának. Ha Sárosék és Puskásék eljutottak egykor a csúcs közvetlen közelébe, akkor az utódoknak is képesnek kell lenniük erre, mondta Orbán Viktor a Puskás Múzeum megnyitóján. Amikor másfél évtizede hozzáfogtunk, hogy újjáépítsük a magyar labdarúgást, a világ és a magyarok kedvelt sportága itthon romokban hevert. Szinte hihetetlen, hogy amiben egykor a világ legjobbjai között voltunk, abban fél évszázad alatt csak nem eltűntünk a térképről, idézte fel a miniszterelnök. Nagy adósságként szólt arról, hogy a 100 éves álmot beteljesítő Puskás arénát egészen a mai napig nem lehetett befejezetnek nyilvánítani. Tartoztunk még a magyar és a világ futballnak, az ide látogató százezereknek, saját magunknak, de elsősorban Öcsi bácsinak és zseniális magyar csapattársainak azzal, hogy itt, a róla elnevezett, immár ismét világhírű stadionban méltó emléket állítunk nekik, közölte a kormányfő. Magyarország gazdasága sok lábon áll, nagy növekedési potenciállal, jövő évben a nehézségek ellenére is 3% felett várható a bruttó nemzeti termék bővülése, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter egy brit csomagolásgyártó vállalat beruházásának bejelentésén beszélt. Füzesabonyban, Nagykátán és Győrben összesen nagyjából 12 milliárd 700 millió forint értékben hajtanak végre fejlesztéseket. A tárcavezető kifejtette, hazánk sajnálta az Egyesült Királyság Európai Uniós kiválását, ettől függetlenül azonban a lehető legszorosabb gazdasági együttműködésre törekszik a Szigetországgal. A budapesti déli pályaudvar átmenetileg nem fogadott és nem is indított vonatokat délután és kora este, ezért az onnan induló járatok esetében jelentősen hosszabb eljutási időre kellett számítani. A tiltójelzés ellenére indult el egy vonat, a helyszíni vizsgálat miatt volt szükség a forgalom szüneteltetésére. Megszűnt Fekete Győr András, a Momentum korábbi elnökének parlamenti megbízatása, miután megszavazták a képviselők az összeférhetetlenségét. Fekete Győrt októberben ítélték el jogerősen, csoportosan, társtettesként elkövetett hivatalos személy elleni erőszakvádjában. 2018-ban a túlóra törvény miatti tüntetéseken füstgránátot dobott a rendőr sorfal elé. A Magyar Szövetség felvidéki magyar párt elnökével, Gubik Lászlóval és alelnökével Őri Péterrel tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnök a pozsonyi kormányhivatalban. A párt tájékoztatása szerint a kormányfő nyomatékosította, hogy az ország stabilitása szempontjából létfontosságúnak tartja a Szlovákiában élő magyarok és szlovákok békés együttélését, valamint különösen fontosnak tartja a nemzeti közösségek jogai státuszkójának megőrzését. Arról is biztosította a Magyar Szövetség elnökét és alelnökét, hogy kormánya nem teszi lehetővé az államnyelvtörvény olyan értelmi módosítását, amely szigorítaná a nyelvhasználati jogokat. Lemondott a Szociáldemokrata párt elnöki tisztségéről Marcel Ciolacu román miniszterelnök, miután a hétvégi voksolás eredménye szerint a voksok 19,15%-át megszerezve nem került be az államelnök választás második fordulójába. Meglepetést okozva az egykori fasiszta vasgárda ideológiájának terjesztésével vádolt, Kalin Georgescu független jelölt nyerte meg 22,94%-kal, ellenfele pedig Elena Laskoni, az ellenzéki Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke lesz, aki a voksok 19,18%-át kapta. Az elnökválasztás mellett közeleg a parlamenti választás is Romániában. Reális annak a veszélye, hogy a voksok 40%-át olyan politikai erők szerzik meg, amelyek azt állítják, hogy a legionalizmus és a vasgárda jó volt Romániának, amelyek tagadják a holokausztot és amelyek szerint az országnak el kell távolodni az Európai Uniótól és a NATO-tól, jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke leszögezte, az elnökválasztás első fordulója után minden ember szavazatára és minden olyan politikai alakulat erejére szükség lesz, amely azt akarja, hogy az ország folytassa az európai és transzatlanti útját. Heves vita, majd verekedés tört ki a szerbiai parlament ülésén. A biztonsági személyzet közbeavatkozása ellenére kormánypárti és ellenzéki képviselők összecsaptak egymással. A legfontosabb ellentét a 2025-ös költségvetés javaslata, illetve a kormány elleni bizalmatlansági indítványt is szerette volna napirendre tűzni az ellenzék, és arról is beszéltek, hogy a mindent átszövő korrupció és a szakszerűtlenség okozta az újvidéki vasútállomás előtetejének leszakadását. Jóváhagyta az Európai Unió tanácsa az EU 2025-ös költségvetésének közös tervezetét. Ez csaknem 200 ezer millió euró kötelezettségvállalást és 155 ezer millió euró kifizetést irányoz elő a 2021-27-es időszakra. Idén 800,5 millió euró áll rendelkezésre a jelenlegi többéves pénzügyi keret kiadási felső határa alatt. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén már erősen felhős, borult lesz az ég a folytatásban, csak kevés helyen süthet ki hosszabb időre a nap, kisebb eső, zápor is előfordulhat, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -1, napközben aztán +2 és +5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A régió sportja.
November 28-án 18 órakor a magyar-török, a spanyol-portugál és az osztrák-szlovák mérkőzéssel megkezdődik a 2024-es női kézilabda Európa-bajnokság. Kiválóan szerepel a kézilabda OB1-ben a Deac férfi kézilabda csapata. Nyíregyházi szakember Ferenci Tamás készíti fel az U16-os fiú kosárlabda válogatottat a jövő évi B-csoportos Európa-bajnokságra. A Kamion Európa Bajnokság 2024-es szezonja is Kis Norbert és a Révész Racing dominanciájáról szólt. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Csütörtökön 18 órakor a magyar-török, a spanyol-portugál és az osztrák-szlovák mérkőzéssel megkezdődik a 2024-es női kézilabda Európa Bajnokság. A csoportmeccsek három helyszínen zajlanak majd. Debrecen mellett Bázel és Innsbruck lesz a házigazda ebben a körben. A DVSC Scheffler játékosai közül 8-an kaptak meghívást hazájuk válogatottjába. Füzi Tóvizi Petra és Tóth Nikoletta magyar, Kristin Torleivsdottir és Jessica Wright a svéd, Jovovics Jovanna pedig a szerb válogatottal lép fel a Phoenix Arénában. Kiválóan szerepel a kézilabda OB1B-ben a Deac kézilabda csapata. Az együttes feljutásra áll jelenleg. Mándi Norbert vezetőedzőt hallják.
Májusban lesz a bajnokságnak a vége, úgyhogy nyilván nagyon jó leső érzés, hogy összeálltak és működnek a dolgaink, úgyhogy a továbbiakban is ezt a munkát szeretném folytatni. Azt gondolom, hogy tudja mindenki, hogy itt igazából még, ahogy beszéltük is, a bajnokság egyharmadánál tartunk, tehát azt gondolom, hogy olyan nagyon nehéz dolgom nincsen ezzel kapcsolatosan, de szoktunk róla nyilván beszélni, és azt gondolom, hogy nagyon jó egyéniségek a srácok, és tudják, hogy itt igazából van még előttünk álló feladat bőven. Nagyon sok mindennek össze kell még állnia. Ugye a Budai Farkasoknak a csapata, aki ugye jelenleg a harmadik helyen van, ez nagyon sok NB1-es múltú játékossal rendelkeznek, és egyben még ugye fiatalok is, tehát nem ilyen levezető játékosok. A Szigetszent Miklós csapata ugyanígy van, ugye ők vezetik a tabellát, úgyhogy azt gondolom, hogy sok mindennek kell történnie ahhoz, hogy ezt a második helyet meg tudjuk tartani. Mindenféleképpen azon leszünk, hogy ez így alakuljon, de nyilván ugye nekünk ugye kimondva az első öt hely valamelyike van kitűzve célul, de nyilván én nagyon örülnék neki, hogyha egy jobb eredményt érnénk el. Nagyon szeretném edzőként, hogyha pontosabb lenne a játékunk, és itt a ki nem kényszerített hibák számára gondolok, hogy azt ugye elég sokszor mondom, hogy le kellene redukálnunk. Nyilván egy nagyobb tempót is játszunk, tehát ebben benne van a hibázásnak a lehetősége. Azt gondolom, hogy a mi csapatunk egy gyors kézilabdát játszik, és nyilván ez egy alap, tehát ez nem taktika, hanem ez ugye az alap elképzelésünk. Ugye elég gyorsan szoktuk fölvinni a labdát, erre vannak különböző begyakorolt figuráink, úgyhogy illetve nyilván a játékosok egyéni dolgaikat is ugye szoktuk kérni, hogy használják ki egy adott lerohanásba, úgyhogy igazából ezeknek a számán kellene csökkentenünk, illetve van még egy-két dolog védekezésben szeretném, hogyha nyitott védekezésünk ez többet tudnánk hozzányúlni, vagy többször tudnánk alkalmazni. Nyilván ugye van egy nagyon jó hatos falunk, ez ugye nagyon jól működik, tehát ebből kifolyólag elég nehéz nekem is, hogy a biztosat ugye egy bizonytalanra váltsunk föl, de mindenféleképpen itt a bajnokság hátralévő részében, amikor úgymond a bajnokság elejével találkozunk, akkor nyitott védekezést mindenféleképpen be szeretném gyakorolni, és adott esetben ugye mérkőzésen szeretném alkalmazni is majd.
Mándi Norbert beszélt a nyári új igazolásokról is.
Olyan játékosokat igazoltunk, hogy ugye az eddig, akik itt voltak évekig játékosaink, illetve ugye előzőleg csapattársaim is voltak, nyilván család munka mellett ezt ők már nem vállalták, úgyhogy mindenféleképpen olyan játékosokat próbáltunk meg igazolni, akik nem csak életkorban ugye fiatalabbak, hanem minőségben jobbak, tehát nyilván ez mindenféleképpen a jelenlegi eredménynek ugye ez is betudható, illetve azt gondolom, hogy az a közös munka, amit tudunk végezni. Jól megtaláltuk a srácokkal a közös hangot, kicsit másabb metódusban dolgozunk, mint az eddigi klubjaiknál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így összeállt a dolog. Edző kollégákkal szoktam beszélgetni, mindenki ugye szokta mondani, hogy igazság szerint ez lehetne fordítva is, tehát nem elég az, hogyha jó játékosokat igazolunk, hogyha valami nem működik, akkor adott esetben ez ellenkezőjére is fordulhatna, de Istennek nálunk nem így történt. Szerintem jól tettük össze a csapat összetételt, tehát szerkezetileg változtunk. Ugye tavaly már a Hegedűs Patrik érkeztével végre volt egy, vagyis kettő, ugye Kerezsi Ádámmal párban, ugye ők voltak a balátlövőink, ugye kifejezett lövőknek számítanak. Most is ugye így próbáltunk meg gondolkodni, hogy szerkezetben adott esetben tudjunk jól egyegyező játékosokat a pályára is küldeni, illetve tudjunk ugye távoli zónából is veszélyesek lenni. Előző években ezt kicsit elmaradtunk, tehát szerkezetben nem voltunk olyan erősek és magasak, ami ugye a mai modern kézilabdában elengedhetetlen. Úgyhogy ezt próbáltuk meg mindenféleképpen a szerkezetet úgy összerakni, hogy jó legyen. És nyilván ugye a munka is, tehát aki ismer, azt tudja, hogy a munkában hiszek, és nyilván ugye olyan játékosok is jöttek, akik szeretnek dolgozni, illetve én azt látom rajtuk, hogy szeretik ezt a felfogást, amit mi képviselünk, és örömmel és jókedvel vannak az edzéseken.
Azt is elárulta, miben változtatott elődjéhez képest.
Szerintem ebben a lerohanásban mindenképpen, ugye kapusként is nagyon szerettem az indításokat, amikor ugye én hoztam helyzetbe egy csapattársamat, illetve szerettem azt, amikor megszerzett labdából minél gyorsabban tudtam játékba hozni a labdát. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben mindenképpen, illetve védekezésben próbálok több olyan dolgot az ellenfélre. Most is voltam Ezőköves ellen egy-két ilyen újabb szisztémát behozni, vagy adott esetben olyat, ami a saját fejemből pattant ki, aztán valamikor jól működik, valamikor nem, valamikor be kell látnom azt, hogy amit elterveztem az edzésen nem működött, de ezzel nincsen úgy gondolom probléma, mert legalább elképzelés van, hogy mit szeretnék a srácokkal az ellenfél ellen például védekezni, illetve taktikába, tehát támadó taktikába is próbálok mindig úgy alkalmazkodni, vagy módosítani egy-két játékelembe, ami az ellenfél védekezésének kijátszására lehet esetleg megfelelő.
Nyíregyházi szakember Ferenci Tamás készíti fel az U16-os fiú kosárlabda válogatottat a jövő évi B-csoportos Európa-bajnokságra. Most őt hallják.
Nagyon örültem a felkérésnek, illetve mondhatom azt, hogy megtiszteltve éreztem magam. Ugye én nagyon sokáig különböző korosztályoknál, U16, U18 és az U20-nál is másodedzőként dolgoztam. Ezt követte egy 7 éves szünet, és Boris Majkovics halála után Máradi Attila kérte meg, hogy a 2009-es korosztály, akik akkor voltak U14-esek, vállaljam el a KKP programban ennek a korosztálynak a vezetését. Ez a korosztály úgymond most beleöregedett az U16-os korosztályba. szakmai bizottság úgy döntött, hogy azt, amit elkezdtünk tanítani nekik, egy five out, illetve egy négy kint, egyben játékot, egy folyamatos döntésekre alapuló játékot, ezt vigyük tovább, és az U16-os válogatott mellett is, ezzel a stábban lássuk el a feladatokat. Én úgy gondolom, hogy ez a 2009-es korosztály, ez egy nagyon erős, nagyon jó korosztály. Van szerkezetünk is, van 5-2 méter vagy 2 méter fölötti játékos, nagyon jó alkatú mezőnyemberek vannak közülük, például 4-5 játékos, az egy évvel idősebbek, a 2008-osok között is már készült, és tavaly közülük 4-en ki is utaztak az Európa-bajnokságra, tehát mondhatom azt, hogy lesz rutinos tapasztalt játékosunk az idén, illetve kiváló fizikai paraméterekkel rendelkeznek ezek a gyerekek, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó korosztály, és nagy kihívás számunkra, szeretnénk jól szerepelni velük az Európa-bajnokságon. Én úgy gondolom, hogy ha valaki jól dolgozik és jól képez, annak meg lesz előbb-utóbb az eredménye, lehet, hogy nem az U16-os korosztályban, mert ugye nálunk általában a gyerekek későmérő típusú játékosok, de lehet, hogy már U18-U20-ban, ha jó alapokat rakunk le, és a játékosok megfelelően dolgoznak a klubjukban, illetve a válogatott összetartásokon is, akkor igenis lehet eredményesnek lenni. Két ünnep között, december 28-29-30-án Székesfehérváron rendezik az ORV-t, az olimpiai reménységek versenyen. Itt a mi válogatottunk mellett a szlovákok, a csehek és a lengyelek vesznek majd részt. Valószínűleg január elején lesz egy horvátországi túránk, ahol kettő nemzetközi mérkőzést fogunk majd játszani. A tavaszi szünetben, húsvét előtt pedig újabb összetartásunk lesz, ahol szintén két mérkőzést játszunk, és nyáron pedig július elejétől indul a közvetlen felkészülés az Európa-bajnokság.
A Kamion Európa-bajnokság 2024-es szezonja is Kis Norbert és a Révész Racing dominanciájáról szólt. A pilótának ez volt a hatodik, a csapatnak pedig a negyedik Európa-bajnoki sikere. Kis Norbertet hallják.
Az idei év különösen erős volt, ráadásul úgy, hogy voltak szabályváltoztatások, tehát egy pár dolgot át kellett építeni a versenykamionon, amiben nem voltunk 100%-ig biztosak, hogy jó irányba mentünk, hanem ugye ez akkor derült ki, amikor elkezdtünk a többiek ellen versenyezni. És aztán egy nagyon erős sorozattal, ugye sorozatban 11 futam győzelemmel nyitottuk a szezont, ami még soha nem történt meg a Kamion Európa-bajnokság 40 éves története során, hogy valakinek ilyesmi sikerült volna. Eleve nagyon ritka az, hogy valaki egy hétvégén mind a 4 futamot meg tudja nyerni. Na ezt mi megcsináltuk az első 2 hétvégén, meg még a harmadik hétvégének is a 3/4-ét. Végig tudtuk vinni, és ugye a 12. futam volt az első, ahol nem sikerült nyerni, hanem csak dobogóra állni, és ez egy páratlan szezon kezdet volt, hát azért ez is mutatja azt, hogy milyen ügyesek vagyunk, és milyen jól tudunk együtt dolgozni.
A kontinens bajnok nemrég a Mária Pócsi pályán is megmutatta tehetségét és tudását, ahol tesztelte a kamiont.
Picit más a perspektíva, hiszen az ember sokkal magasabban ül, nagyon ugye a gépnek az elején ül az ember az első tengely fölött, ami miatt egy picit furcsának érezni az autó mozgását, szóval ezeket azért mindenképpen a méreteket szokni kellett, meg az autó mozgását szokni kellett. A motor karakterisztikája is nagyon más, hiszen ugye ez egy nagy köpcentis turbodízel motor, úgyhogy viszonylag alacsony fordulatszámon működik, ott viszont nagyon-nagyon jól. Úgyhogy ez mindenképpen olyas valami volt, amit tanulni kellett. Szóval így pár ilyen vezetéstechnikai, meg méretbeli dolgot meg kellett szokni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Reklám. A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa, Vaja Nagymari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
a 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Soltész Bálint rendőr alezredes vagyok, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője, 25-szörös véradó. November 29-én 14 órára menjünk el együtt a TV Egerbe az adventi véradásra, és adjunk vért.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Aiszópusz. Magyaros névalak alapján Ezópusz meséjéről lesz szó a mai előadásban. Görög író volt időszámításunk előtt a 6. században. Életéről Hérodotosz, Arisztofanész és Arisztotelész is írt. Szamosz szigetén élt rabszolgaként. Természetes bölcsességével, meséjének köszönhetően elérte a felszabadulást. Részt vett Szamosz politikai életében és közéleti tekintélyre is szert tett. Később eljutott Delfojba, ahol a kabzsi lakosokkal összeütközésbe került. A szentély megrablásának hamis ürügyével megölték Krisztus előtt 564-ben. Neve összefonódott a meseirodalommal. Már Aiszóposz vagy Ezópusz kora előtt is ismert volt az állatmese, például Hésziodosznál, Szimonidésznél, Arkhilokhosznál. Már ezekben is felfedezhető volt a kritikai és az oktató szemlélet, a demokratikus hajlam és a keserű élettapasztalat. A világirodalmi lexikon szerint kiváló mesélő egyéniség lehetett, aki rövid és csattanós műveivel a társadalmi-politikai folyamatokat is értelmezte. Meséinek főszereplői állatok, emberi tulajdonságokkal felruházva. Továbbá szegény emberek is lehettek, akiknek erkölcsisége a gazdagokkal szemben magasabb rendű. A történetek végén a tanulság iskolás megfogalmazása később született. Moralizáló hajlamát a rabszolga sors és a feltételezhető testi fogyatékosság indokolta. Az első mesegyűjtemény töredék az első századból maradt ránk egy papíruszon. Magyarul először Pesti Gábor átdolgozásában és fordításában jelent meg 1536-ban. Heltai Gáspár 1566-ban Száz fabula címen adta közre meséit, feldolgozta ugyanakkor Fédrusz és Lafontaine is. Ezópusz állatmeséinek a szórakoztatáson túl erkölcsnemesítő hatása is volt. Erre tudatosan törekedhetett. Kipellengérezte az emberi hibákat, a jellemgyöngességeket. Tapasztalata lehetett, hogy az élet megbünteti a kevélyeket, gonoszokat, legalábbis meséi ezt a reményt keltették. Most pedig halljunk néhányat. A méhész. Egy embernek nagy méhészete volt, amit szépen rendben tartott, áldozatos munkával gondozta a méheket. A méhek is szorgalmasan dolgoztak, békés otthonukban rengeteg mézet készítettek. Egyszer egy idegen a gazda távollétében betört a gazdaságba, és kifosztotta a méhészetet. Mézet, lépet, mindent elvitt, amit csak talált. Amikor a méhész hazaérkezett, döbbenten látta az üres kaptárakat. Mindent megnézett, kastról kastra járva, a gazdaságot szomorúan mérte fel a károkat. Az utolsó kaptárat vizsgálgatta éppen, amikor a méhek megérkeztek a mezőről. A méhek kifosztott otthonuk láttán mélységesen elkeseredtek. Oda lett egész évi munkájuk, mindent elvesztettek, ami fontos volt nekik. Elkeseredésük hirtelen haraggá változott, s azon töltötték ki mérgüket, akit láttak. Csatasorba álltak, s támadásba lendültek. Szúrták, csípték a gazdát, ahol csak érték. Óti hálátlan állatok, sóhajtott a méhész szomorúan, képesek vagytok gondoskodó gazdátokat összemarni? Nem elég, hogy elveszettem kaptáram kincsét, szeretett méheim is ellenem fordulnak. A tanulság a következő. Ne ess abba a csapdába, hogy meggondolatlanul, tudatlanul a barátodat nézed ellenségnek. Fiú és a magyaró. A fiú a konyhában lézengett, amikor észrevette az üveget, melyben édesanyja a magyarót tartotta. Kaphatnék egy magyarót? Kérdezte az édesanyjától. Hát persze, vegyél ki egyet az üvegből. A fiú belenyúlt az üvegbe, de egy szem helyett egy maroknyit akart kivenni. Szorosan markolta a magyarót, s megpróbálta kihúzni az öklét az üvegből. Édesanyja fia kétségbe esett sírására figyelt föl. Beszorult a kezem, nem tudom kihúzni, hüppögte a gyermek. Hagyott a magyaró felét, mondta az anyja. A gyermek így is tett, s már könnyedén kihúzta az öklét az üvegből. Mohó voltál, ami nem szép dolog, dorgálta meg az anyja. Majd az üvegmagyarót a szekrény felső polcára tette, melyet a fiú nem érhetett el. A tanulság: a kevesebb néha többet ér. Zeusz és a teknős béka. Zeusz, az istenek istene, házassága alkalmából világra szóló lakodalmat rendezett. Napokon keresztül folyt a lázas készülődés a nagy eseményre, melynek fényűzésével semmi sem vetekedhetett. Zeusz a föld minden állatát meghívta. Érkezett is az állatok sereglete, mindegyikük apró figyelmességgel kedveskedett az isteni párnak. Egyedül a teknős maradt távol. Zeusznak feltűnt a teknős béka hiánya, sorban meg is kérdezte az állatokat, mi lehet az oka. Egyikük sem tudott azonban felvilágosítást adni. Zeus másnap kérdőre vonta a teknőst. Miért nem fogadtad el a meghívásomat? Minden állat részt vett a lakodalmamon, és remekül érezte magát, egyedül te hiányoztál. Nekem nagyon jó lakásom van, én nagyon szeretek otthon lenni, válaszolta a teknős szerényen. Zeus nagyon feldühödötte válasz hallatán. Még hogy otthon jobban érzi magát, mint az én fényűző lakodalmamon, háborgott magában, majd fennhangon folytatta. Ha te ennyire szereted a lakásod, ha ennyire szeretsz otthon lenni, ezentúl a hátadon cipeled a házad, parancsolta haragjában. A tanulság: sokan inkább az egyszerű életet választják, mint a mások fényűzésében való sütkérezést. A tücsök és a hangya. Fagyos tél volt abban az esztendőben, vihar vihart követett, a hó mindent betakart. A hangya jól lakottan, békességben húzódott meg, meleg kuckójában. A szorgos hangya egész nyáron keményen dolgozott. Aratás idején hajnaltól késő estig gyűjtötte, szedte, cipelte az élelmet. Így aztán, mire beköszöntött az ordidő, sikerült annyi gabonát felhalmoznia, amennyi bőségesen kitart tavaszig. A tücsök viszont otthontalanul egy lyukba bújva didergett az imankóban, és már a napját sem tudta, mikor evett utoljára. Elkeseredésében bekopogtatott a hangya barátságos otthonába. Kedves hangya, milyen jó neked! Kuckód meleg és biztonságos, él és kamrád tel is tele finom ennivalóval. Semmire sincs gondod. Én szerencsétlen meg fagyoskodom és éhezem. Szállj meg kérlek, és adj egy kis élelmet, hogy túlélhessem ezt a kemény telet. Te mit csináltál a nyáron? Miért nem gyűjtöttél a télre? Kérdezte a hangya csodálkozva. Egész nyáron szívhez szólóan daloltam. Szóval nyáron énekeltél? Akkor télen meg táncolj, nevetett a hangya. A mese tanulsága: henyélés helyett bőség idején is készülj a legszűkösebb napokra. A sas és a szarvasbogár. A sas egy nyúlra vadászott, aki menekülés közben kétségbe esetten kiáltozott segítségért. Kegyelmez kérlek, kuckómban várnak a kölykeim. Felfigyelt erre a szarvasbogár, s határozott hangon rászólt a sasra. Azonnal hagyd abba, engedj szabadon elmenni azt a szegény nyulat. A sas azonban meg sem hallotta a szavakat, villámgyorsan lecsapott a nyúlra. A szarvasbogár elhatározta, hogy megbünteti a sast kíméletlenségéért. A szarvasbogár napokon, heteken, hónapokon keresztül figyelte a sast, mire sikerült kiderítenie, hol rakta le tojásait. Megvárta, amíg a sas élelem után néz. Ekkor felmászott a fészekbe, és a mélybe taszította a tojást. És ez így ment hónapról hónapra. A szarvasbogár a sas minden egyes tojását összetörte. A sas tehetetlenségében Zeuszhoz fordult segítségért. Arra kérte az Istent, engedje meg, hogy következő tojását az ölében költse ki, azaz egyetlen hely ugyanis, ahol biztonságban lehet a szarvasbogártól. Zeusz engedett a kérésnek, s az ölében elkészített fészekben hamarosan egy sas tojást nyugodott. Ám a szarvasbogár is látogatást tett Zeusznál. Egy óvatlan pillanatban összesározta az Isten ölét, amikor Zeusz észrevette, felállt, hogy letisztítsa ruháját. A tojás ismét a földre esett és eltörött. A mese mondani valója, mielőtt más ellen tennél, gondolj arra, hogy te is járhatsz ugyanúgy. Zeusz és a majom. Zeusz egy napon elhatározta, hogy megválasztja a legszebb állatkölyköt. Az állatok között gyorsan terjedt a verseny híre. Az anyák tisztogatták, szépítgették kölykeiket, s büszkén gyönyörködtek csöpségeikben. A verseny napján érkezett is az állatok sereglete. Mindannyian elhozták kedves, aranyos, bohókás, szép és játékos kölykeiket. Zeusz végignézett a versenyzőkön. Szája mosolyra húzódott. Valóban mindannyian szépek és egészségesek voltak. Nehéz döntés előtt állok, kezdte az Isten, amikor megérkezett a majom a kicsinyével. Az állatok jót kacagtak, hogy ilyen rút kölyökkel akar a majom versenyezni. Milyen mulatságos kis állat, fordult Zeusz az anyához. Nem bízol abban, hogy ő nyeri meg a versenyt, igaz? Már miért ne bíznék benne? Kérdezte visszacsodálkozva az anya. Hiszen ő a legszebb gyermek a világon, mondta eltökélten a majom mama. Zeusz ebben a pillanatban megértette, hogy ennek a versenynek sem lehet győztese, sem vesztese. Hiszen minden kölyök az anyja szemében a világon a legszebb, s ezt az érzést egyetlen bíró sem ítélheti felül. Nincs győztes, hirdette ki az Isten, az anya szemében minden kölyök a legszebb, és ez így van rendjén. Az eszes ember belátja hibáját, és orvosolja. Ez a mese mondani valója. A béka, mint orvos. A tóban élt egyszer egy béka. Sok évet megélt már ez a béka, s elunta a folytonos brekegést. Gondolt egy nagyot, s kitalálta, hogy orvosnak adja ki magát. Orvosként minden állat tisztelni fog, gondolta. Néhány üvegcsét megtöltött vízzel, majd elindult szerencsét próbálni. Bármilyen állat jött vele szemben, mindegyiket meg akarta gyógyítani. Összetalálkozott a macskával. Én messze földön híres orvos vagyok, minden betegséget meggyógyítok. Minden orvosságot ismerek? Fáj a fogad? Csikor a hasad? Itt a csoda gyógyszer, mely minden bajt orvosol, itt ki bátran. Megrándult a lábam, tud segíteni? Kérdezte a bicegő macska. Itt ez a gyógyszer, megiszod, s hamarosan elmúlik a fájdalom. A macska hálálkodni kezdett, ám a ló közben nyerített. Hasogat a hátam, adj nekem is gyorsan, kérte a békát az orvost. A róka gyanakodva figyelte őket. Béka, te valóban meg tudod gyógyítani a betegségeket? Kérdezte. Hogy ne tudnám, húzta ki magát az orvos. Akkor áruld el nekem, folytatta a róka, hogy miért nem gyógyítod meg először saját magad, hiszen sánta vagy, a bőröd csúnya és ráncos. A mese mondani valója, a turpisság mindig kiderül. Az egerek és a menyétek. Az egerek és a menyétek hosszú-hosszú idő óta hadban álltak egymással. Az egerek lényegesen többen voltak ugyan, a menyétek viszont nagyobbak és erősebbek voltak, így minden egyes összecsapás a menyétek győzelmével ért véget. Az egerek megritkított serege az egérjogban gyűlt össze, és sanyarú sorsán szomorkodott. Jaj, mi lesz velünk? Sóhajtoztak. Fejetlenség uralkodik sorainkban, vette át a szót egy sok évet megélt egér. Ha lennének vezetőink, akik megmondják, mit csináljunk, nagyobb esélyünk lenne a győzelemre, javasolta. Ötletével nagy sikert aratott, s rögvest meg is választották vezéreiket. A vezérek nagyon büszkék voltak, hogy vezérek lettek. Elhatározták, hogy valamivel ki kell tűnniük társaik közül. Hosszú ideig vitáztak, marakodtak, tervezgettek, mi is legyen a vezérjelvény, ám végül sikerült megegyezniük. Díszes, feltűnő kalpagot készítettek, amit büszkén viseltek a nap minden órájában. Elérkezett a csatanapja. Hiába voltak azonban az egereknek díszes kalpagot viselő vezéreik, a menyétek fölényesen győzedelmeskedtek, az egerek pedig újfent csúfos vereséget szenvedtek. Kapkodták is a lábukat, s futottak az egérjukak felé, ahogy csak bírtak. Mindannyian biztonságba jutottak, egyedül a vezéreknek nem sikerült elmenekülniük. Nehéz díszes kalapjuk miatt ugyanis nem fértek be az egérjukba. A mese lényege, külsőségek helyett a fontos dolgokra figyelj. a hattyúk és a holló. A holló irigykedve figyelte a tavon úszkáló szépséges, hófehér tollú, hosszú nyakú hattyúkat. A holló tolla csillogó koronfekete volt, csőre erős, szárnyai magasba repítették az égen. Ő mégis hattyúvá akart válni. Minden vágya az volt, hogy a tóban ringatózzon, hófehér tolla megcsillanjon a víztükörben, kecses nyaka magasra nyúljon. Elhatározta hát, hogy hattyúvá változik. Elhagyta szép otthonát, s leköltözött a tópartra. Napjait a vízben töltötte, annak ellenére, hogy irtózott a víztől. Réges-régen történt már, hogy a holló új otthonában berendezkedett. Időközben nagy nehezen megtanult úszni, s nap mint nap órákon keresztül sikálta holló fekete tollait, hogy kifehéredjenek. Mégis minden igyekezete hiába valónak bizonyult. Tollai nem lettek fehérek, ám az állandó sikálástól megtörtek, csillogó ragyogásuk semmivé vált. Talán azt kellene ennem, amit a hattyúk, gondolta. Ezután olyan ételeket fogyasztott, mint a hattyúk. Ettől azonban lefogyott, hamarosan megbetegedett. Végül már csak árnyéka volt régi önmagának. Tolla torzomborz lett, gyönge szárnyaival már a legalacsonyabb faágra sem tudott felszállni. Kénytelen kelletlen belátta, hogy ő sohasem válhat hattyúvá. Ahelyett, hogy büszke lett volna csillogó tollára, s más tehetségére, azzá akart lenni, ami soha nem lehetett. Mondani való a következő. Ismerd fel saját erényeidet, s ne másokét akard magadra erőltetni. A béka, meg az ökör. Egy szép nagy kövér ökör a tóhoz sétált inni. Meglátta őt a béka. Kikerekedett szemekkel nézte hatalmas termetét, csodálattal adózott szépsége iránt. Ó, milyen gyönyörű is nagy állat, gondolta. Megjelenése erőt sugároz. Ahogy áhítatta, nézegette az óriási állatot, nagyszerű ötlete támadt. De hiszen én is lehetnék ilyen nagy és csodálatos, hiszen az én bőröm is ráncos és rücskös, akárcsak az ököré. Ha visszatartom a lélegzetem, és felfúvom magam, olyan leszek majd, mint az ökör. S amit elgondolt, úgy is tett. Lábait szétvetette, és fújni kezdte magát. Amikor úgy érezte, nagyon nagyra nőtt már, megkérdezte fiait. Na, hogy tetszem? Vagyok már akkora, mint az ökör? Még közel sem, felelték azok. Nagy levegőt vett, s tovább fújta magát a béka, majd megint megkérdezte. Na, hogy tetszem? Vagyok már akkora, mint az ökör? Még nem igazán. Az ökör jóval nagyobb nálad, felelték a fiai. A béka összeszedte hát minden maradék erejét, igyekezett még jobban felfújni magát, ekkor azonban a bőre meghasadt, és szétpukadt. A mese értelme. Fogadd el magad olyannak, amilyen vagy. Ne akarj a más bőrébe bújni. Húst vivő kutya. A kutyát egy szép napon óriási szerencse érte, húst talált. De nem ám akármilyen húst, hanem egy nagyon nagyot. Gyorsan a szájába kapta, és büszkén elindult hazafelé. Útközben minden állat megcsodálta, és irigykedve figyelte a boldog kutyát a hússal. Nézd, mekkora hús! De jó annak a kutyának! milyen büszke suttogták itt is ott is. Amikor a kutya egy folyón úszott át, meglátta a vízben saját tükörképét. A kutya azonban azt hitte, egy másik kutyát lát. Az a kutya is húst visz a szájában, de az a hús sokkal nagyobb, mint az enyém, gondolta. Ezt nem hagyhatom, meg kell tőle szereznem. S rögvest cselekedett is. Elengedte a sajátját, hogy rátámadjon a másik kutyára a koncért. Csodák csodájára azonban sem a hús, sem vetétás nem volt ott. Csupán a kapzsi kutya kapkodott a vízben, s alig tudott kikecmeregni a partra. Így történt, hogy a kutya mindkét húst elvesztette. Az egyiket az ársadorta el, a másik pedig soha nem is lehetett volna az övé, hiszen nem létezett. A lényeg a következő. Aki kapzsiságból másét kívánja, még a sajátját is elvesztheti.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Szalonnafa című mese első részét.
A szalonnafa. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak olyan fája volt, amely minden nap egy szalonnát termett. Teremhetett, nem sok örömét látta. Hiába állított mellé minden isten adta éjjel egy regiments trázsát, bizony csak ellopták a szalonnát róla. Kis miféle lelkes vagy lelketlen állat lehetett a tolvaj, nem tudta senki lélek, mert az a regiments trázsa úgy elaludt éjfélkor, mint a fekete föld. Bósult a király erősen, hogy ő már nem ehetik soha az életben kedve szerint való paprikás szalonnát. Egy reggel aztán a király legidősebb fia, mert volt neki 3 fia, azt mondta. Felséges apám, megőrzöm én azt a szalonnát. Jól van, mondta a király, próbáld meg, de ha egy regiments trázsa meg nem tudta őrizni, tőled még inkább ellopják. Kimegy a királyfi estére kelve a kertbe, de bizony éjfélre elaludt, s reggelre csak ismét nem volt szalonna. Másnap este a középső királyfi próbált szerencsét, de ez is éppen úgy járt. Harmadnap a kicsi királyfi állott elő, oda dörgölőzött az édesapjához, s rimánkodott, hogy őrizhesse meg ő a szalonnát. De bezzek kikacagták a bátyjai, hogy így, hogy úgy, te taknyos, macskabéka, ha mi meg nem tudtuk őrizni, majd te őrzöd meg. No hiszen. Hát csak kacagjatok, gondolta a kicsi királyfi. Addig kunyorált, amíg az apja azt nem mondta. Jól van, a többi után próbálj te is szerencsét. Hely, örült a kicsi királyfi. Amint estére kerekedett az idő, elővett 2 kardot, lement a kertbe, földbe szúrta mind a kettőt, s lefeküdt közéjük. Gondolta, hogyha elalszik, akármelyik oldalra dőljön, a kard megszúrja, s fölébred. De éjfélkor olyan szél lebbentette meg a szemét, hogy mindjárt elaludt, hanem föl is ébredt abban a minutában, mert az egyik kard oldalba szúrta. Fölpattan fektéből a kicsi királyfi, meglát egy ősz öregembert, aki viszi a szalonnát, s kiabálja torka szakadtából utána. Hé, bátya, hé, nem kendültette azt a szalonnát? De bíz az öreg hátra se nézett, s nagy hirtelen egy kicsi lyukon a föld alá ereszkedett. Hazamegy a kicsi királyfi, s mondja a bátyjainak, hogy mi történt, s hogy eresszék le őt kötélen, mert addig meg nem nyugszik, míg azt a vén tolvajt föl nem találja. A bátyjai le is eresztették, de a kicsi királyfi előbb azt mondta nekik. Halljátok-e? Én most lemegyek, de ha aztán vissza nem húztok, azt kívánom, hogy az egyikből legyen disznópásztor, a másikból csizmatakarító. Letért a föld alá kicsi királyfi, aztán ment, mendegélt, s estére egy házikóhoz ért. Bement a házikóba, s állt egy vakember, s egy vakasszony üldögélt bent. Nem szólt semmit, szépen az ágy alá osonkodott, s ott elbújt. A vakasszony minden nap háromszor főzött puliszkát, meg köménymaglevest, s azzal éppen jól laktak. A kicsi királyfi megéhezett a sok kóborlásban, s mikor a vakasszony kiborította a puliszkát az asztalra, szépen kisettenkedett az ágy alól, s felét megette a puliszkának is, a levesnek is. A vakember, mikor a puliszkát mindegy falásig megették, azt mondja. Asszony, te ma kisebb puliszkát főztél, mint máskor, mert én nem laktam jól. Eleget erősíti az asszony, hogy ő éppen akkorát főzött, mint másszor, de csak az lett a szóváltásból, hogy még főzött egyet. A királyfi ennek is megette a felét, s a vakember most sem lakott jól. Harmadszor is főzött az asszony, de a királyfi harmadszor is megette a felét, s a szegény vakember ismét csak éhen maradt. A vakasszony esküdözött, hogy ő mind a háromszor egy kupa lisztből főzött. No hát, akkor valami idegen ember van itt, mondta a vakember, s nagyot kiáltott. Ki van az én házamban? Szóljon, ha az élete kedves, mert a fejére duvasztom a házat. Hely, megijedt a királyfi, de bezzeg kibújt az ágy alól. Azt mondta nagy szepegve. Én vagyok, lelkem, édes keresztapám. Te? Te? Hát aztán miért nem szólottál elébb? No, jó, hogy ide jöttél, rég ideje várunk. Asszony, főz még egy puliszkát! Az alatt, amíg a negyedik puliszka főtt, kikérdezte a vakembert, hogy nem erre ment el a szalonna tolvaj. De bizony erre ment el, mondta a vakember. Hanem, hogy merre van a hazája, nem tudom, de majd csak eligazít valaki. A kicsi királyfi, ahogy beszedte a puliszkát, megköszönte a jó vacsorát, s ment tovább. Amint ment, mendegélt, talált egy rézmalmot. Abban a malomban egy rézlány lakott. Bemegy, szállást kér tőle, s a rézleány ad is szívesen. A két fiatal egyszerűen csak megtetszett egymásnak, hogy azt mondták, te az enyém, én a tied. Hanem baj volt köpecen, mert a leány azt mondta, hogy addig mégsem lehet a felesége, amíg a szalonnás ősz öregembert meg nem öli, mert ő addig föl nem szabadul az átok alól. No jó, hogy mondod, felelte a királyfi, mert én éppen őt keresem életre halálra. Tudod-e, hol lakik? Azt nem, felelte a rézleány. De menj innét az ezüst malomba, abban lakik az ezüst leány, az majd útba igazít. Tovább ment a királyfi, s elért az ezüst malomba. Hát az ezüst leány hétszer szebb a rézleánynál. Szállást kért ettől is, ebben még jobban belehabarodott, s ezt is feleségül kérte. Ez is azt mondta, amit a rézlány, s eligazította az aranymalomba. Ment a királyfi az aranymalomba, s hát ott olyan gyönyörűséges, szép aranyleányt talált, hogy reggelig szólni sem tudott a nagy csodálkozástól. Reggel aztán elmondta, hogy mi járatban van. Azt mondta az aranyleány. Éppen jókor jöttél, az imént ment haza, otthon kapod. Hanem az az öregember olyan erős, hogy eddig még mindenkit legyőzött. Adok neked egy aranygyűrűt, ezt húzd az ujjadra, de úgy forgasd a kezedet, hogy az ősz ember meg ne lássa. Amint veszed észre, hogy legyőz, kérj tőle pihenést, ő megadja, te meg akkor hirtelen fordíts egyet a gyűrűn, s bizonyosan legyőzöd. Megköszönte szépen a királyfi a gyűrűt, s a jó tanácsot, de addig nem indult útnak, amíg az aranyleánynak szavát nem vette, hogy az ő felesége lesz, ha szerencsésen visszatér. Mert volt, amilyen volt a rézleány s az ezüstleány, de az aranyleány szebb volt Tündér Ilonánál. Gondolta a királyfi, majd a rézleány az idősebb, az ezüstleány pedig a középső bátyjáé lesz, s ő az aranyleány tartja magának. Ez szavát is adta, mert neki is erőst megtetszett a deli királyfi. Örvendett a királyfi, csak úgy repesett a szíve, hogy ilyen gyönyörűséges leány lesz az ő felesége, s a sebes szélnél sebesebben ment az ősz ember házához. Bennyit az első szobába, hát nincs abban senki. Be a másodikba, harmadikba. Abban sincs senki lélek. Végig megy vagy 6 szobát, csak nem talál senkit, míg nem a 7. szobában megtalálja a szalonna tolvajt. A szalonna ott lógott a gerendán, s az ősz öregember éppen fente a kését, hogy nekiálljon. Nagyot rikkantott a királyfi. Hé, bátya, ne egye meg azt a szalonnát, mert nem kendültette a fáját. Előbb küzdjünk meg!
Jól van, felelte az öregember. Úgy is csak én eszem meg, mert olyan legényt, mint te, tízet is föltözverek, még étlen is. Birokra kelnek, s az öregember csak ugyan sokkal erősebb volt, de a királyfi, amikor látta, hogy itt most csúful jár, pihenést kért. No hát, aztán mit akarsz még? Mormogott az őszember. Nesze szalonna, öcsém, erősödj! S azzal adott neki egy font szalonnát, a többinek pedig nekiállott maga, s egy szempillantásra mind egy befaló falásig megette. Ez alatt a királyfi megfordította ujján a gyűrűt, s ismét birokra szólította az őszembert. Hát, ha éppen nem kedves az életed, gyere! Szólt az őszember, s újra egymásnak estek. Küzdhettek már egy jó óráig, de egyik se tudta a másikat földhöz teremteni. Ekkor a királyfi összeszedte, ami ereje volt, s úgy levágta az őszembert, hogy nyakig süppett a földbe. Akkor elővette a bicskáját, az őszember hajából levágott egy tincset, s elindult visszafelé. Sietett az aranymalomba, s nagy örvendezéssel kiáltotta már messziről az aranyleánynak. Már most kettőnké a világ! Az aranyleány adott neki egy aranyvesszőt, ezzel megsuhintotta a malom négy szögét, lett belőle egy aranyalma, az zsebre dugta, s úgy mentek tovább. Ugyanígy tettek az ezüstmalommal, s a rézmalommal is, s a királyfi most már három leánnyal, s három almával ment hazafelé.
Kedves gyerekek, ma este a Szalonnafa című mese első részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!